kereszténység és a szegénység. És nem egy nagyon népszerű, populáris téma, biztos nem leszünk, nem lesz teltház. Én gondoltam, hogy nem baj, mert szeretném kockára tenni a dolgokat. Én tudom, hogy ez a téma Istennek nagyon-nagyon fontos, Istennek szívügye. Istennek a szívügye nem csak a kommunikáció és a párkapcsolat, és hogy kell előkészülni a házasságra. Azok is borzasztó, érdekes, aranyos, szuper fontos témák, de a kereszténység és a szegénység nagyon fontos téma. És én sajnálom, hogy nem vagyunk itt dugi. Én nagyon remélem, hogy itt lesz 100 ember. Mert én itt vagyok Magyarországon már 8 évig, és keresem a lehetőséget, hogy lehet szolgálni a keresztények felé. Nagyon sok helyen járok országszerte, de az igazság, hogy nem is tudnám, hogy hogy kell ezt az egészet csinálni, kihez kell fordulnom. És csak néztem utána a dolgokat, és gondoltam, hogy ez a mai nap meg kell szervezni. Ez egy nagyon fontos téma, és úgy keltem fel ma reggel, hogy ha én leszek ez egyetlen egy ember itt, én úgy is fogom rengeteg kérdéseket feltenni, mert nekem ez nagyon fontos. Nagyon fontos. És az lenne az én szívügyem, hogy minél több fiatal keresztények összejönnének ezek az alkalmakon. És nem csak jó érzünk magunkat, nem csak járunk a filmklubba, nem csak tanulunk, hogy mit jelent gondolkozni, mint keresztény, és együtt lenni, és jó érezni magunkat a közösségben, de azt megtanulnánk, és hátha együtt mennénk szolgálni. A New York város nekem az példaképe. Oda került egy professzor, az ő neve Tim Keller. Professzor volt a Westminster teológián 15 évig, és azt mondta, hogy ez a teológia nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos kiképezni a jövő generáció lelkészek. De nekem még egy másik dolog még fontosabb annál, és ő elment New York City városában, és elkezdett egy gyülekezetet. És az a gyülekezet most már kb. 15 évig megy New Yorkban. Több mint 5000 ember jár a gyülekezetben. 90% az emberek, akik járnak a gyülekezetben, egyedülállók. És azok az egyedülállók, akiknek kicsit több ideje van, mint egy házas pár, vagy egy családos valaki, megtanította őket, hogy mit jelent szolgálni. És nagyon-nagyon sok egyedülállók járnak New York városban, szolgálnak a feketék gyerekek felé. Segítenek a fekete gyerekek házi feladatot csinálni, a hajlaktalanféle szolgálatot, és több ezren szolgálnak, és nagyon szép munkát végeznek. És végül is a Tim Kellernek a munkája egy motiváció az én saját életemben, hogy itt Budapesten összefogni a sok-sok keresztény fiatalok, és nem csak jó érezni a szép előadásokat, de összefogni. És milyen lehetőségek vannak szolgálni itt Magyarországon? Azért vagyok itt ma. Meghívtunk több előadót, az első előadó, Mákus Gábor fog tőle hallani, akkor, aki a Tiszta Forrás Alapítványból jön hozzánk, ő fog mesélni az ő munkájáról, amit nagyon várom, és fogom föltenni több kérdést. És várunk 11 óra kb. Körülbelül a Ruth Csopot, ő svájci, ő az Üdv Hadseregnek az igazgatója, ő is itt lesz velünk. És akkor Sábi Rebecca fog bizottságtételt tenni, hogy ő dolgozik az Üdv Hadseregnél. És nagyon kíváncsi várom az ő bizottságtételt, hogy hallani az ő munkájukról. És akkor ebéd után fogunk hallani közöni Mászlótól és az ő feleség Irénytől, ők is fognak bizottságtételt tenni az ő életükről, az ő szolgálatukról. Tehát nagyon örülök a mai napi programra. Annyit, hogy mondjuk, hogy az elmúlt hetekben ezt a könyvet olvastam, ez a cím, hogy a tragédia amerikai kegyelemszolgálatnak. És ez a könyv Marvin Olasky írta, ez egy újságíró, nagyon fontos keresztény Amerikában, református, és arra beszámol részletesen, történelmileg, hogy az 1800 éves végén, amikor ez a sok-sok szervezet, mint az üdvhadsereget megszülették, hogy több 10 000 ember mozgosították New Yorkban, Bostonban, Washingtonban, és az egész kereszténység arra ment, hogy szolgáljanak a szegények felé. És le van írva részletesen, milyen csodálatos szolgálat végezték akkor.
De szép lassan az álom elvette szolgálatot. Az álom azt mondta, hogy ez a mi feladatunk, szolgálni a szegények felé. És ugyanaz van Magyarországon. Ez az összes munka államisították. Intézményekről van szó. Alig lehet bejutni. És azt mondták a keresztények, hogy ez nem a ti dolgotok. És azért tragédia. Ez nem így van. A Biblia tisztán megmagyarázza nekünk, hogy mi a mi feladat. És azért hívjuk ezt az előadók, hogy megmondja nekünk, milyen módon folyik itt Magyarországon. Milyen lehetőségek vannak megkapcsolódni ezt a nagyon fontos szolgálatot. Tehát nagyon örülök, hogy itt vagytok, és Isten hozott mindenkit, és kérünk, hogy Ákos Gábor szolgáljon köztünk. És kérünk, hogy akarjuk menni csak. Nagyon röviden megmutatok köztünk, de ezt nem kell kérni. Megmutatok a családjáról, kapitájáról, és
szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet. Én Márkus Gábor vagyok, végzettségemnél fogva többek között református lelkipásztor. A Dunakanyarban egy gyönyörű kis községben Verőcén vagyok választott lelkész. A szolgálatom egy része odahúz. Ott néhány éve az egész település oktatását, hál' Istennek sikerült megszerezni, a református egyház fönntartásába került át a falusi iskola, óvoda, bölcsőde, több mint 300 gyerekkel református iskolánk van. Szolgálatunknak ez is része, a gyülekezet is, és 16 esztendeje, hogy Budapesten a Tiszta Forrás Alapítványt a feleségemmel felépíthettük. A Tiszta Forrás Alapítványnál jelenleg a kuratórium elnöke vagyok, és ilyen tisztem mellett a Magyarországi Református Egyház zsinatának hajléktalan missziós szolgálatát is vezetem. A hajléktalan missziós szolgálat lényege, hogy a Tiszta Forrás Alapítványban az Isten igéje, bármennyire hihetetlen, naponta ott van a rászorulók között. Egy igét hadd mondjak el, egy nagyon szép ige, gondolom ide illik, amikor Isten igéje így fogalmaz a szegényekkel kapcsolatosan, hogy a szegényeknek, nem tudjátok, olyan angyalaik vannak, akik szüntelenül látják az én mennyei atyám arcát, mondja Jézus Krisztus. Ugye, aki szüntelenül láthatja az Isten arcát, az az Istenhez a legközelebb van. És Magyarországon, ugye, hogy nagy emberhez mi a legközelebb vagyunk, az egy jó érzéssel tört el. Mennyivel több az, amikor valaki az Isten arcát láthatja. A tragédia itt az, hogy éppen a rászoruló nem tudja ezt megélni, és nem tudja ezt átélni, hogy ez valóban így van. Akik ezt elfogadják és megtalálják, azoknak az élete megfordul. Az első gondolat, amiről szólni szeretnék, a hajléktalanság kialakulása a magyar viszonyok között. Hát erről nagyon sok mindent lehetne szólni, én néhány gondolatot fogok csak erről mondani. Ugye egy tipikus eset, amikor valaki megjelenik nálunk, hogy én hajléktalannál lettem, elkezdünk vele beszélgetni, és akkor elkezdi mondani, hogy ez úgy történt, hogy a lakásmaffia a lakásomat elszedte tőlem. És hát ugye elmondja, hogy hát néhány százer forintért a több millió forintos értékű lakást, mire észbe kapott, meg fölébb lett, addigra hogy került másnak a tulajdonába, és utána nem tudott se tenni semmit, mert ügyvédek is segítik ezt a lakásmaffia mozgalmat. És utána én kicsit kíméletlenül oda mondtam neki, hogy hát nem biztos, hogy az így történt, mert ennek volt előzménye is, hogy téged így be lehetett palizni. És rám néz, hogy micsoda. Hát mondom, talán az, hogy italos állapotban voltál, és az italos állapotban levő embernek a dolgait hát eléggé könnyen ki lehet forgatni mindenéből, mert ottan másmilyen törvényszerűségek is léteznek, nem csak a tisztességes törvényszerűségek. Magyarán fogalmazva, Magyarországon 50-60 éve Isten nélküliség létezik. Az Isten nélküliségnek vannak következményei. És én azt szoktam mondani, hogy az alapvető kialakulásnak ez az egyik gyökérkérdése az Isten nélküliség. Bármennyire hihetetlen, hogy Európa keresztjén, és a keresztjén világ, és a kereszténységnek a tőzsgyökeres otthona. Ennek ellenére Magyarországon ugye az elmúlt rendszert követően, kommunizmus és Isten tagadó rendszer következtében alapvetően ma is hiába van lassan 20 éve rendszerváltozás, hiába van 300 akárhány gyülekezet bejegyezve Magyarországot, ennek ellenére vallom azt, hogy Isten nélküliség van. Görögországban egy gyülekezet van, az ortodox görög egyház is, mégis sokkal kisebb az Isten nélküliség, sok egyéb előny mellett. Nyilvánvalóan, hogy Magyarország az elmúlt évtizedekben mindig a szegényebb országokhoz tartozott, nem a módosabbhoz. Ennek sok oka van. Egyetlen egy adatot hadd mondjak, akár Ausztriához, akár Angliához, akár Amerikához viszonyítjuk Magyarországot. Magyarország bármennyire hihetetlen ma lényegesen nagyobb szegény réteget cipel a hátán, mint ezek az országok. És a szegény rétegnek van egy másik nyomorúsága, ami az igazi nyomorúsága. Példabeszédek könyve 31. fejezetében egy királynak, Lámuel királynak a kedves édesanyja nagy szeretettel mondja, hogy te édes fiam, aki király és aki uralkodik, az ne fogyasszon alkoholos italokat, mert mindenféle hülyeségeket fog tenni. Kicsit a tartalmát mondom el, nem a pontos igét. Azt mondja, a bort, te ne igyál bort, azt mondja, a bort add a szegényeknek. Tehát ugye ebből egy gondolat érthető meg, hogy ki a szegény? Az, akinek nincs lakása? Az, akinek nincs munkája? Az, akinek nincs családja? Az, akinek nincs kapcsolatrendszere? Nem. Az a szegény, aki a bor általi, alkohol általi hatással beéri. Ugye ebben a teremtett világban, amit az Isten megteremtett ebben a világban, és amilyen gyönyörűre megteremtette, nekem az ital okozta öröm, az csúcsérzés, és abból maximálisan elegendő sok mindenből. Tehát ugye a magyarországi italozás száma is egy másik nagyon komoly gyökérkérdés. Tehát ugye az első gyökérkérdést az Isten nélküliséget mondtam. A másodikat az alkohol, az alkoholizmusnak a nyomorúságára. Ezelőtt 20-30 éve Magyarországon 10% volt a súlyos alkoholista emberek száma. Ma ez olyan 8-8,5%. Hál' Istennek alakultunk. Az egyfőre jutó alkoholfogyasztásban 20-25 éve Magyarországon a világon a harmadik helyen állt, ma a 11. helyen állunk. Megelőzött bennünket többek között már Románia, most a második helyen állnak érdekesség kedvéért. Az italozással kapcsolatosan ugye az Isten egy törvénybe sűrít, egy szóba sűrít össze a törvényét, a mértékletesség törvényébe. Tehát ez ugye a másik gondolat, ugye az alkoholizmus. Aztán alapvetően a gondolkodásunk, ami az Isten nélküli gondolkodásból fakad, az az, ami az igénytelenségünket kiemeli, hogy nincsen arra igényünk, hogy épüljünk, növekedjünk, gyarapodjunk. Csak ugye a mindennap problémája, hogy ma miből veszem meg ezt, azt, amazt, és sajnos ez az ország sokkal nyomorultabb, mert hiába van 20 éve rendszerváltozás, kérszépen a mai magyar jövedelmek, ma is egy osztrák jövedelemhez viszonyítva a negyede kávé. Tehát nyilván az áraink meg körülbelül ugyanott tartanak, mint az ő áruk. Magyarán fogalmazva lényegesen nehezebb itt a megélhetés, és az elmúlt egy-másfél-két évben erre ez az ország még rá is tett, mert az életszínvonal egyre jobban megnehezedik, még bizonyos elfogadható helyzetben levő rétegek is csúsznak le. Ugye ez az egész állapot egy óriási depressziót, egy óriási reménytelenséget, egy óriási kilátástalanságot képes adni, főleg a fiatal korosztálynak, hogy ő hogyan szeretne boldogulni. És akkor ne törődj vele, jó, benyomatunk egy-két felest, meg ezt, azt, amazt, és akkor majd valami megoldódik. És akkor egy idő után ugye ott oda jut, hogy nem lesz se fedele, se munkája, se semmije, és kialakul egy nyomorúság. Néhány gondolatot szerettem volna erről mondani, nagyon sok mindent lehetne még szólni, ha valakinek kérdése lesz, jó szívvel szólok hozzá. Jellemzői a hajléktalanságnak Magyarországon. Mint általában a megnyomorodott élet jellemzői, ez a második gondolatkör, amiről néhány szót szeretnék szólni. Magyarországon általában a férfi hajléktalanok száma több, mint a női hajléktalanok száma. De hogy a hölgyeket egy kicsit elszomorítsam, a női hajléktalanok közé általában olyan hölgyek kerülnek, akik már a testüket sem tudják néhány fél deciért, vagy néhány ilyen szeretkezési dologért egy másik részeg embernek eladni. Mert ugye azt hadd mondjam hozzá, hogy a részeg embernek nem nagy igénye van a hölgyeket tekintve, és amikor már őnek is sem jó az a hölgy, akinek egyébként nincs födele, akkor válik a hölgy hajléktalannál. Magyarán fogalmazva, ha így bele gondolunk ebbe az egész nyomorúságba, egyszerűen iszonyatos, hogy milyen mélyen lehetnek éppen a női hajléktalanok ebben az országban, nem csak erkölcsi, hanem emberi tekintetben is. A férfi hajléktalanok száma lényegesen nagyobb, mint a női hajléktalanok száma. Ma Magyarországon ugye hát eléggé sokféle számadat kering. Ugye, hát ez többféleképpen számolja, hogy mennyi a hajléktalan. Ugye 10 millió lakost tekintve a hivatalos, tehát azért megszépített és kozmetikázott szám az országban 45-50 ezer főre mondják. Ez nem valóság, ugyanis a 45-50 ezer főbe nincs beleszámítva az a réteg, aki ilyen összetákolt kis kunyhóba, vagy sátorba, vagy egyébben lakik, mert az már nem hajléktalan a statisztika szerint, hogy lehessen szépeket mondani. Tehát alapvetően a mi megközelítésünk szerint minimum 75-80 ezer hajléktalan létezik. Az elmúlt néhány évben bármennyire hihetetlen, éppen az életszínvonal gyengülése következtében bizony nőtt a budapesti hajléktalanok száma is. Az ország összes hajléktalanjából körülbelül a fele él Budapesten. A fele él. Nagyon érdekes kérdés, hogy vidéken miért nincs annyi hajléktalan. Erre külön sok mindent lehetne szólni. Ez egy tény, hiszen az ország lakosságának 17%-a lakik Budapesten, és a 17% lakos mellett a hajléktalanoknak a fele él itt Pesten. A hajléktalanoknak is, akik ugye vidéken hajléktalanná válnak, ott a vidéki hajléktalannak csak egyetlen egy aspektust mondok, sokkal inkább érezteti a környezete a hatását, hogy ki nézi, ki közösíti, ki ebrudalják, takar, hogy menj innen, látni se akarunk. És egy ilyen érzésben ő eljön Budapestre, ahol sokkal jobban el tud tűnni, és kevésbé kap ilyen érzéseket. Ez egy érdekes aspektus egyébként annak, hogy a vidéki hajléktalan miért jön Pestre. És van egyfajta Samuel Beckettnek van egy egyfelvonásosa, bizonyára ismerős, ugye, a Godóra várva, hogy ilyen kukába ül és vár semmire, és nem tudja, mire vár. Tehát az a hajléktalan is valami egészen ilyen godói várakozásnak megfelelően indul el Pest, hogy talán majd valami lesz velem, nyilvánvalóan itt is csak maximum hajléktalan szállóra fog menni. Az, hogy a magyarországi hajléktalan szállóknak milyen a minősége, nem kívánom most elmondani, mert minden országnak olyan a hajléktalan ellátó rendszere, amit ki tud izzadni. Nem kívánok ebbe belemenni. A fejlettebb országoknak sem sokkal jobb relatíve, tehát ahhoz képest a miénk, amilyen szegények vagyunk ebben az országban, ahhoz képest sokkal jobb a fejlett országokhoz képest viszonyítva mondom. De nyilvánvalóan ezek mindig nem óhatatlanul egy gazdaságot tükröznek, hanem sok szociális és egyéb kérdés van a háttérben. A megnyomorodott élet jellemzőjéről. Hogyan él egy hajléktalan? Hát az úgy él, hogy valahol fölébred, ha meg tud mosakodni, mert hajléktalan szállón van. Budapesten körülbelül annyi férőhely van a hajléktalan ellátásban, hogy a hajléktalanok 10-15%-a tudja meghúzni magát hajléktalan szállón. A hajléktalanok 85%-a nem tudja meghúzni. Ehhez jön még egy sok kórház bezárás, pszichiátriai intézetek bezárása, amiből kifolyólagosan csak idő kérdése, hogy az onnan kijövő emberek mikor jelennek meg a magyar hajléktalan ellátásban. Ennek része van abban is, hogy ugye a magyarországi családi állapotok olyanok, amilyenek, hogy magyarországi családban is megszokták, hogyha valaki kilóg a sorba, azt ki kell löpni az utcára, aztán majd az állam eltartja, mert ennek volt Magyarországon is történeti háttere. A megnyomorodott élet jellemző fölébred, valahova elmegy, talán egy melegedőbe eszik egy reggelit, aztán valahova sorba áll, elmegy egy másik melegedőbe, ott kap egy déli kaját, ha éppen ott van, vagy egy ingyen konyhát, ha ez hozzá tud jutni, kosztja valahol megvan. A szállását is össze tudja hozni, hogyha ügyes, csak a probléma az, hogy a szálláshelyeken egyre inkább egyfajta emberi magatartást várnak el az intézmények, ahol ő neki illik tudni, hát hogy mondjam, alkalmazkodni, úgyhogy ne bántsa másikat, és nem tudom ennek részletébe belemenni. A megnyomorodott élet után az, hogy ebben az életben egyedül a bor ad örömet. Most utána nálunk is például hajléktalan a szállónkon, ezt nem engedjük, mert azt mondjuk, hogy neked jogod van inni, de mi nekünk meg jogunk van, hogy az utcán maradj kint éjszakára. Nem azért, mert itt áll, hanem azért, mert ha éjszaka bejössz a bűzös száddal, akkor ahhoz nincs jogod semmilyen törvény szerint, hogy egész éjszaka a másikra lehet a szeszbőződet, aki mondjuk józan volt, mert ehhez mondjuk nincsen jogod. Tehát innen közelítjük ezt a kérdést. Miért megnyomorodott ez az élet? Említettem az elején, mert úgy gondolja, hogy az ital az a csúcs ebben a világban. És a harmadik gondolat ezzel kapcsolatosan, hogy mikor kezd el igazából kialakulni a hajléktalan gondolkodás? Bizony fiatal. A hajléktalanság maga csak bizonyos időszak után, idő után jelenik meg az illető életében, de a maga a veszélyhelyzet egészen fiatal korban kezdődik. Mivel azzal az egyetlen egy gondolkodással, amikor 6-8-10 fiatal összefog, nagy ereapám, megyünk a Krimóba, az első kört én fizetem. És akkor tessék a tizediket, meg te fizeted. És akkor muszáj végig inni mind a tizet, független attól, hogy az Isten törvény azt mondja, hogy mértékkel fogyassz. És utána egy ilyen iszogatás közben a menő duma az, hogy nézd, a hülyék dolgoznak. Azt mondja, hát én nem dolgozok, mert úgyis meg tudok élni. És akkor az a menő, hogy nem dolgozunk, lumpok vagyunk, mindenkit kihasználunk, magyarán abból az igéből indulok ki, hogy ugye az életem akkor lesz értelmes, hogyha a másik ember számára valami hasznot tudok felmutatni. Egy érdekes példát hadd mondjak el. Egy 50 éves hajléktalan, aki nálunk lakott, nem sokat szegény, mert súlyos alkoholfüggő volt, több esztendeig volt elvonó kúrán, és meghalt idő előtt, 50 évesen eltemettük. Néhány hétig nem ivott az életében, és ez alatt a néhány hét alatt egy szép nagy igéstáblát összehozott, ügyeskező ember volt, és hát fönt van ma is az alapítványban a falon, a Mózes első könyve 50. fejezetéből egy igevers. És az édesanyja, amikor meghalt a fia, hetekig járt oda, sírt, síró könnyek között, aki hívő asszony volt egyébként, hogy az én fiam tett valami jót, az egy igéstáblát. Mert hadd ne ragozzam, hogy mennyi minden nyomorúságon jön keresztül. A hajléktalan embernek az a legnagyobb nyomorúsága, főleg az italból kifolyólagosan, a hajléktalan 95%-a alkoholfüggő. Az ő egyéni szerencséjük, hogy jóval kevesebb pénzhez tudnak hozzájutni, mint más alkoholgonddal küzdő ember. Ebből kifolyólagosan az idegrendszerük kevésbé fog megsérülni, más egyéb nyavajáik lesznek, ez egy nagyon érdekes hajléktalan sajátosság. Magyarán, aki fiatal, óriási veszélyben van, ha ezt a gondolkodást elkezdi, és aki segíteni akar, annak mindig rá kell tudni szólni, hogy kedves fiú, ez a fajta gondolkodás ide meg oda vezet. Ha nem hiszed el, szeretettel látjuk az alapítványban, minden szerdán van egy 16:30-tól egy evangéliumi közösségünk, hajléktaloknak és a munkatársaknak elég sokan szoktunk lenni, és ott személyesen meggyőződhetsz erről, elbeszélgethetsz hajléktalanokról, hogy ki hova jutott. Nekem nagyon szimpatikus volt az a volt időszak, amikor börtönbe egy olyan csoporthoz jártam be, hogy börtönbe való bekerülést súlyos italfogyasztás előzte meg, és ott mesélték, hogy bizony Amerikában létezett egy olyan kezelési módszer, amikor egy ilyen fiatal valaki bekerült a börtönbe, akkor továbbképzésre beirányították az egyik elítélthez. Továbbképzés az úgy nézett ki, hogy a börtönben eléggé sok a fizikai bántalmazás, hogy elkezdte ütni, verni az újonnan bekerült elítéltet. Utána az új elítélt már bent műszített a sarokban, már úgy félt tőle, hogy egy nagy erős ember volt, és majd jó kidühönte magát az ember, utána elkezdte neki mondani, nézd meg azt, hogy nőt csak itt a falon fog látni, mert 50 évig nem engednek. Az Isten gyönyörű teremtett világát soha nem fogom látni, mert 50 évig ittben kell lenni. És egyszerűen ezzel a móddal, az ő módszerük szerint elég sok fiatalt, aki fiatalon bekerült, sikerült neki megfordítani, hogy eszébe ne jusson, ha ő szeretne kint élni normális emberi életet. Nem egy elfogadott módszer nyilvánvalóan, de börtönben sok mindent meg szoktak engedni, nem nálunk Magyarországon, bár nálunk Magyarországon ennél korombább dolgot is megengednek, és nem főleg ilyen cél érdekében, mert ott egyfajta más célból tenni. Nem akarom én ezt a módszert népszerűsíteni, csak érdekességképpen említettem meg. Tehát odafigyelni. Akinek rendezett az élete, annak kötelessége odafigyelni a családjára, a gyerekére, a környezetében levőkre, a rokonokra, az ismerősökre. Ugye a gonosznak van egy nagyon jó módszere, hogy például az italozásnál is, amikor valaki többet kezd inni, egyszerűen, ha nem mértékkel iszik, akkor oda teszed egyből, hogy apám, a mértéket ne lépd át, mert ennek természete van. tőled és tőlem független létező objektív természetet. Ne tedd meg. Ne tedd meg. És ugye nyilvánvalóan a gonosznak az az elképzelése, hogy olyan szépen, főleg intelligens embereknél, olyan szépen körbe tudja zárni a gonosz azt, hogy ő hadd igyon tovább. Tehát azt, hogy ne is beszéljük róla. Hát, hogy értelmes ember. Hát, hogy ezt látni kell. Na, én még meg sem merem említeni. Mi az, hogy én oda szóljuk? Na, én nem létezik. És én szépen kint maradok intelligensen a háttérben. Ő pedig közben elpusztul. A prófétai felelősség lényege. Jól tudjuk az Ószövetségből, hogy a prófét azt mondja, az én dolgom az, hogy megmondom. Mert ha én nem mondom meg, akkor az Úristen rajta fogja levenni. Az én dolgom az, hogy megmondjam. Nem leszek népszerű, de szeretettel tegyem. Tehát az, hogy érezze az építő szándékot. Lehet, hogy elutasít, lehet, hogy visszautasít, de egy idő után talán ő eszébe jut, hogy valaki valamit mondott. És amikor befejezem ilyenkor a, hogy mondjam, ugye nem egyszer és nem szép szavakat, a végén mindig hozzáteszem, hogy te dolgod az, hogy meddig élsz így, a te jogod. De tudd azt, ha változni akarsz, akkor van egy közösség, ahol elmehetsz. Ahol megtalálható újra Istent, megtérhetsz, hogy az életed rendben is. Egy adalékot közben az alapokonyban évente 20-22 embernek rendbe jön az élete. Megfordul az élete. Erről még meg szó. Tehát az odafigyelést mondottam, és nyilvánvalóan, hogy az odafigyelés mellett a példamutatás a másik, hogy ő lássa azt az én életemben, hogy az én életemben mások számára mi a hasznos. Azt lássa mindenki. Ne titokba tegyem ezeket a hasznokat. Ne is büszkékedjek vele, csak lássák jó az emberek azt, hogy hogyan élek, hogyan cselekszem, hogyan megyek a rászoruló után, hogyan próbálom őt Jézus Krisztushoz hívogatni. Mert ennek is megvannak a különleges szabályai abban a szolgálatban, ahol mi benne vagyunk együtt. A következő témakörben néhány szót az alapítványról szól. Az alapítványunk lelke az Evangélium Közösség. Budapesten egyedül a Tiszta Forrás Alapítvány működik úgy a hajléktalan ellátásban, ahol az alapítvány lényege, eszenciája az Evangélium Közösség. Minden reggel egy munkatárs van, úgyhogy én igét hirdet a hajléktalan szálló lakóknak reggeli előtt. Minden szerdán van egy közösségi összevetelünk, ez tulajdonképpen anonim jellegű evangélium közösség. Azért mondom anonim jellegű, mert az anonim alkoholistáknak sok dolga bent van, de mégis evangélium közösség. A ősztől tavaszig havonta van egy csendes napunk, ahol nagyon sok hajléktalanunk jön, hajléktalanok számára, igehirdetések, bizonyságtételek, közös éneklés és egy közös ebéd a program szombatonként. Évente 4-5 alkalommal tartunk úgynevezett gyógyító konferenciát, ezt ott, ahol jó magam lelkipásztor vagyok, ott építettünk konferencia telepet, Verőcén, ott szoktuk megtenni. Ez egy 5 napos intenzív program, napi 3-szori igehirdetéssel, különböző helyről való megfogalmazásokkal, közös ének, közös imádság, tehát a keresztény élet tanítása, orvosi eladások, bizonságtételek, és közösségi program, tehát az, hogy közösen étkezünk, és közösen megpróbálunk közösségbe létezni. Tehát elsősorban innen adódik ez. Egy nagyon eredményes szokott lenni, mert mindig fejbe vágja az illetőt, hogy én hogy akarok élni. Tehát a konferencián szembesítjük az életével, és utána fölteszük a kérdést, hogy te hogy akarsz élni tovább. Így vagy jó, mert sok mindenre nézvést kap, eligazítást, információt, hogy aki így él, az hova jut. Az evangéliumi közösség mellett van hajléktalan szállunk, nyáron 25 fő, télen 42 fő hajléktalan szállon való elhelyezésre van lehetőségünk. Nyilvánvalóan, hogy a hajléktalan szállon élőknek sajátos program van, tulajdonképpen egyfajta rehabilitációs programot kapnak ők tőlünk, mert aki egészséges például, annak vállalni kell a munkát, aki rokkanyugdíjas, annak is testhez álló elfoglaltságot kell tudni vállalni. A szállón nem kell neki nálunk nappal kimenni, ha akar, bent maradhat, csak mondjuk vízszintesben nem tartózkodhat, tehát ugye vasárnapot kivéve. Ilyen szemben a vasárnap az pihenő nálunk is. És hát a hajléktalan szállón munkatársak nagy része foglalkoznak velük, tehát amikor megmelegszik egy kicsit nálunk, akkor leülnek vele beszélgetni, hol tart kapcsolatrendszerével kapcsolatosan, és mindennel, ami az egész emberre vonatkozik, és az, hogy kezdjen el dolgozni, és utána illeszkedjen be a közösségbe. A következő egység van a nappali melegedő. ide általában hát 90 fős a melegedők, ugyan itt van az ülőúton, télen 120-150-200 ember is megfordul, elég sokan. A melegedőben 8-tól 2-ig tartózkodhatnak, fürödhetnek, mosakodhatnak, egy szendvicset kapnak, postai címet biztosítunk, banki ügyeket tud intézni, csomagját ott tudja adni, van csomag megőrzünk is, jó néhány egyéb dolgokat tudjuk segíteni. És a negyedik egységünk az utcai szociális munka, Budapest egy kerületét látják el a munkatársaink, a 18. kerületet, itt két utcai munka vonalunk van, a normatív oldaláról érdekes. A körülbelül 110-130 utcán élőt gondoznak Pest-Lőrincen a munkatársaink, az utcai szociális munkások és a munkatársak. Hetente kétszer teajáratot visznek ki számunkra, a ruhákat, takarókat. Hadd mondjam meg, hogy a hajléktalanok közül az utcán élők a legelvadultabbak, mert az ő számukra az állam, a kormány, minden ember, minden kapcsolat csak szemét kategóriába illeszkedik, és ő ezeknek az oka, hogy ők kerültek oda. Ez egy adalékot szoktam mindig elmondani, hogy amíg egy ember azt gondolja, hogy a hiba mindig a más készülékében van, addig ott is fog maradni, hol van. Amikor eljut odáig, hogy talán én lettem hajléktalan, és talán nekem kéne fölállnom, és Istenem mutass egy utat, akkor kezd el gyógyulni. A következő témakör, amiről szólni szeretnék, az, hogy mi az, ami ebben a szolgálatban fantasztikus. Olyan dolgot fog elmondani, ami hitáltal jön vissza, és amit sehol máshol. Csak a szegényekkel való foglalkozásban, a legszegényebbekkel való foglalkozásban kap meg az ember. Önmagában az, hogy az Isten munkatársa lehetek egy élet rendbetételi. Kedves testvérem, lelkipásztorként tudom, hogy a rendezett életű embernél is óriási dolog, ha egy ígére azt mondja a gyülekezeti tag, hogy nagy tisztelt úr, köszöntem ezt vagy azt a gondolatot, mert épültem belőle. Ezért meg, és beszélgetünk róla, nagyszerű. De amikor a szemünk előtt egyedül az Isten szava, nem az én zseniális tudásom, mert egyedül Jézus Krisztus szava egy életet megfordít. Ott van kint például egy könyv, az a verses kötet. Az a fiú úgy került hozzánk, hogy másfél évig lakott nálunk, hogy előtte egy ház árát lecsurgatott a torkán, amit megörökölt, és mindig kisebbre cserét, azt a különbözetet leengedte a torkán. És akkor került hozzánk, amikor már nem volt különbözet, amikor már a viskóból is kirakták, hogy menjen valahova, akkor került hozzánk. És megtalálta az Istent, az szerint a rendszer szerint, amit láttam, gyönyörű verseket ír. Az Isten lelke vezeti őt, hogy a hajléktalanság igazi belső nyomorúságát megfogalmazza, és az abból való szabadulást, és az, hogy az Isten milyen hatalmas Isten. Ennek a fiúnak például 7 éve élt már rendezetten, munkahelye van, lakása van, és az Isten adott egy hozzáillő társat, most volt az esküvője. Verőcén jött el, alapítványi esküvőt csináltuk neki, hogy még egyszer, hogy ha már eljutott eddig. És ami az örömünk, az a következő, hogy ezt az embert mindenki kilökte, amíg ivott otthon, meg belerúgtak, meg takarolt, meg nem akarunk látni. És ennek az embernek az esküvőjén 200 ember volt ott, akinek fontos volt, hogy eljöjjön az esküvőjén. Mert már fontos volt, mert már rég a verseny köztülő hasznos ember akar lenni, hogy tegyen a másik. A megtérés lényege az, ami a hajléktalant illeti, hogy abból az állapotból, hogy én csak magamra gondolok, és csak magammal törődök, ebből az állapotomból eljussak oda, hogy minden használ, de nem minden épít, és a másik ember számára tudok-e hasznot felmutatni. A keresztény életnek ez a legfontosabb tartozék a része. Ő eljutott régire. De van egy másik lenyűgöző történetem is, ami könnyeket csal az ember szemébe. Mind a mese. Újpesten volt egy jogász néni, 35 éves, jó néhány évvel korábban, 18-an. A férje matematikus volt, és jött, két kisfiú gyereke volt, 4-5 éves fiai voltak, és jött hozzám az édesapa, szerette a feleségét, én nem akarok elválni, a feleségem éppen munkanélküli, nincs munkája, diploma, egyéb mindenne, és már reggel korán 5-kor fölkelt, stikába kiment az utcára, benyomta magába a fél liter szeszt, és egy órán belül elájulva aludt délutánig. Délután megismételte másnap reggel. Azt mondja, szeretem, nem akarom el, mit tegyek, segíteni szeretném. És akkor még nem létezett az alapítványunk. A feleségemmel együtt közösen elhoztuk a tehát a szállónk nem létezett, mondjuk sem. Feleségemmel elhoztuk a lakásunkra, otthonról. Néhány napig ott volt velünk, bibliázgattunk, beszélgettünk, szenvedett gyilkos módon, mutatta a megvonási tüneteket, ilyen iszatos fecs, meg büdös, meg izzad, meg hadd ne ragozzam nő létére, hát nem egy ilyen örömteli érzés, de megkicsértük, hogy hős vagy, mert vállalta ezt a küzdelmet, közöltük vele, nem lesz könnyű, orvossal konzultáltunk, hogy ne legyen ott. Három nap után egy csendes napunk volt, oda elvittük, és utána jött karácsony. És ami a csoda volt benne, az most jön. Amikor én életemben akkor szembesültem azzal a ténnyel, hogy a gyerek mit szól, amikor az anyja vagy az apja súlyos alkoholista. Hát meg kell mondjam, a szembesülés így történt, amikor eldöntöttük, hogy elhozzuk az édesanyját otthonról, a férjével megbeszéltük, a feleségem is ott volt, és amikor jöttünk ki a kapun, visszanéztem, és a két kölyök nézett rám, két fiúgyerek, iszonyú riadt tekintete volt. Valami ilyesmi volt a szemében, hogy a szemében, hogy hova viszed a mamámat, nem minden. Hát ő az én mamma, te egy vadidegen ember, vagy mit keresel. És hát úgy összeszólult a szívem. Sajnáltam a két kölyköt. Amivel szembesülnöm kellett, az az, hogy minden italos ember azt hiszi, hogy a gyerek ebből nem lát semmit. Mert a gonosznak az az érdeke, hogy elhitesse vele. A gyerek sokkal többet lát, mint bárki. Az a két kölyök az ott állt, és nézett így. Hát, elbőgtem magam, mert fájt. Rosszul esett. Aztán csendes nap után jött karácsony, karácsony után mentünk vissza, hogy megnézzük, hogy ez egy nagy erőpróba, egy alkoholgonddal küzdőnek, ez az édesanyja végül is nem lett hajléktalan, hogy telt a karácsony. Még nem láttam, hogy az édesanyja hogy van. Beléptem a kapun, két gyerek akkor látott meg másodszor életében, és mind a két gyerek meglátott, sugárzó arccal, mind akit puskából lőttek ki, úgy udultak. Az Isten munkatársa lehetett. Akkor tudtam, hogy az édesanyja jól van. Azóta eltelt 16 év, az édesanyja azóta is jól van. Megmaradt a család, a gyerekek, az édesapa és az édesanyja mellett növekedhettek fel, és boldogan élnek, mert nem haltak meg. Szóval, és az, hogy ebben mi az ajándék? Az, hogy az ember az Isten kezében lehetett eszköz egy tönkrement életben. Most ezt az Isten tudja elmutatni nekem. Mondok egy pikánsabb ügyet is, sose felejtem el, amikor volt éppen nálunk egy olyan hölgy, aki hogyan mondjam, egyedülálló volt, az is megitta magáét, és súlyos alkoholgondokkal küzdött. És éppen akkor kerestek egy kelenföldi főorvos miatt, akit lenyugdíjaztak váratlanul, mert sebész orvos volt a lelkem, és ilyen kosarazott fiatal korába kosárlabdázott, majd 2 méter magas volt a doki, és hát szétment a térde a sebész doki. Hát ugye ránézni is lenne, hogyha megyek be műtőben, ott fekszik ezt a lötyögő térde, jön a dobbuszikével, hát a szívbaj verik ki a dolgozót bizonyára, hát lerokkantosították a doktort. A doktor egyedülálló volt, élete nagy álma, hogy mindig vágjon, operáljon, mert hát szívele, jó műtő, de elkezdett inni a doktor. De olyannyira belemerült, hogy a vécére se volt hajlandó kimenni. Egy hétig. Mondjuk. Ott az ágyban rájött, rá is száradt rendesen, mindent. Amikor megy be az ember, és hogy vigyük egy konferenciát. Jó van, mondom. Mondom, a hölgy ott volt mellettem, meg éppen föl akart állni az alkoholizmusából, ma éppen akkor jött, akkor most gyere, nem iszok, és akkor beszélgettünk, mondom, gyere, segítsél, elvinni ezt. Megyünk el, megyek be, látom, hogy ha így nem rakom be a kocsit, mondom, mosd le, nézd rám, aludt akkor is tök mákod, mosd le, én nem mosom le, mondom, én nőnek való munka, mosd le a ráragadt szart, elnézd a kifejezésért. És miközben elkezdtem mosni a hölgy, mondom, duruzsoltam a fülében, nézd meg ez az alkoholista karrier. Mondom, ne gondold ám, hogy te nem ide jutsz. Most hadd mondja meg, egy életre szóló olyan példa, hogy a hölgy mai intézmény vezetője, tisztafordás alapítvány. És olyan nagy szívű, és olyan belső, hogy mondjam, ott mese, aki ott mellette iszik, annak ott sok minden nem kell. Ma is. Több mint 10 éve vezeti az intézményeket. Tehát, és sok ilyen ajándékunk van, hogy egy ember élete hogyan fordul meg. Mert lehet, hogy annak az élete fordul meg, aki segít, A nálunk egyébként a rendszer lényege, hogy először gondolkozzon az életén egy konferencián például. És ott beszélgessünk. Így akarsz élni, nem? Következő lépcső az, hogy a személyes életében hogy indul el az italtól való szabadulás. Aztán, amikor a szabadulás rendbe jön, akkor nálunk az Iszágos Mentő Misszióval szemben egyedül egy nagyon kemény programot kap arra nézvést, hogy a legnagyobb lelki megerősödés a rászorulónak akkor jön, amikor ő elkezdi menteni a másikat. Mert akkor döbben rá, hogy Istenem, de hülye vagyok, hogy én ezt nem akarom. És akkor erősödik meg leginkább, és akkor derül ki, hogy ő az Isten mellett áll, vagy nem. És nagyon sok ilyen munkatársunk van, akik önként jönnek és segítenek, mert az igazi fölépülés mindig innen jön. És természetesen, hogy a közösségbe is rendszeresen eljárok, mert ezt meg kell tanulni a sajátos közösségbe, ha jól vagyok azért, ha rosszul vagyok, akkor azért. Az Isten munkatársa lehetek, mint mondottam. Óriási ajándék. Kedves jelenlevő testvéreim, hadd mondjam el, a hívő embernek nincs nagyobb ajándék, mint amikor eszköz lehettem ott, ahol Isten dolgozott. Bőven elég, ha én csak eszköz vagyok, nem kell több, nem csak azért, mert az Isten meg a természete olyan, amilyen, mert miközben engem megsuhint. Ugye azt szoktam mondani, hogy amikor valaki megérteti az Isten szeretetét, mert csak szereteten keresztül lehet ezt a szolgálatot csinálni, máshogyan nem, mert a szeretet az az egyedüli kapcsolópont, amire ő oda fog jönni. Ha nincs bennem szeretet, semmi vagyok ebben a munkában is. És azt tudtam mondani, ugye, hogy az Isten országában egy megtértnek jobban örülnek, mint 99 igaznak. És az nem azt mondja, hogy a 99 igaznak nem örülnek, annak is örülnek. Csak annak az egynek, aki megtért, annak még jobban örülnek. Hogy amikor valaki az Isten munkatársaként valakit Krisztushoz vezet, és az örökkévaló országba az betalál, hogy azt szoktam mondani, hogy az Isten örökkévaló ország az egy akkora nagy úszómedence, csurig van szeretettel. És akkor valaki abban fejest ugrik abban a szeretetben, onnan kicsurran csöppen némi szeretet, rám fölcsön. De az Isten országába fölcsögött rám, és az örökké valóság része, és az megmarad, és ez ad erőt ebben a szolgálatban. Nem a nyomorúságad, nem a szenvedés, nem a küszködés, hanem amit hitáltal az Istentől kapod. És ez annyi erőt ad, hogy nem érdekel, ha megszólnak. Mert az egyházamban is sokszor megszóltak, hogy miért megy az a szegényekhez. Nem érdekel, mert azt az örömet csak Jézus tudja megadni. És akit Isten lelke indít, az utolsó gondolat, erre a szolgálatra mi magunk is szeretettel hívjuk és várjuk. Szerdánként 4:30-tól van az Üllői út 373-ban, mindig a közösségi összérdelünk, ott elérhetőek vagyunk mindig. Ha máshol szeretnének közösséget indítani, segítjük. Aradon van szolgálatunk, amit segítünk, támogatunk külföldön, ott egy református gyülekezetben, ott is vannak utcán élő gyerekeket visznek be konferenciára, arra sajnos füttéscsövek alatt alusznak Aradon, ma is vannak még ilyenek. A debreceni gyülekezetnek van ilyen irányú szolgálata, velük is kapcsolatban, hogy Mohácson van egy hajléktalan szálló még református egyházon belül, valamint fönt van még Bosz megyében egy anyaoltalmazóház, illetve Nágocson is van egy anyaoltalmazóház. Ide csak a hajléktalanná vált édesanyja gyermekével mehet ilyen jellegű intézménybe. Hát én ennyit szerettem volna mondani, és talán egy igével zárnám. Jeremiás prófita 22. fejezet 16. versében így szól. Jojákim kutyaütő királynak a próféta, aki Jósiásra figyelmezteti, hogy bezzeg a te apád, Jósiás, jogához segítette a szegényt és a nyomorultat. Így tesz, aki ismer engem. Egy dolgot hadd tegyek hozzá. Milyen jogához segítette a szegényt és a nyomorultat? Az Istenhez való jogához. És az én leíratomban minden nemű szabadságjogot megelőz az Istenhez való jog. Hát ha kérdés van, szeretettel várom. Köszönöm, hogy meghallgattam. Tessék! A Pest-Lőrinc az egy, az Üllői út, az már ott van. Tehát az Üllői útnak a Pest-Lőrinci részén van, ahol nekünk az alapítványi otthonunk van, a melegedőnk van, a központunk van, tehát ott a munkatársakkal is találkozunk, és onnan indulunk ki. És ez mondjuk mellette a Pest-Lőrinci hajléktalanellátásnak is a része, mert ugye a magyarországi törvények szerint a Pest-Lőrinci önkormányzattal van szerződésünk, hogy mi ott Lőrincen a hajléktalanellátást végezzük. De úgy, hogy közben a zsinat mellett a hajléktalan missziós szolgálatokat tehát mi 15 éve olyan sajátos hajléktalan szálló vagyunk, az Isten igéje szól. A normatívát külön-külön adnak mindegyikre, a melegedőre is, és a hajléktalan szállóra is. Tehát elméletek a hajléktalan szállón nappal nem tartózkodhat a hajléktalan, mert reggel 8-tól este 6-ig nem tartózkodhat bent nálunk, bent lehet, mint mondottam. És helyettem közben ott lehet a melegedőbe, ha nem dolgozik, vagy ha... Tehát ne kelljen az utcán csatangolni, csavarogni neki, ha akar, akkor bent tud lenni, ez megbeszélés tárgya. Ő nálunk bent maradhat, hangsúlyozom, tehát nem csak alhat. Tehát nálunk, hogyha ő azt mondja, hogy a főnöknek, hogy főnökém, ma szeretném kimosni a holmimat, van ott mosógép, kimossa. Szeretnék főzni a többieknek, akik jönnek az estére, ott marad, főz neki. Tehát ott tud maradni, csak hétköznap nem fekhet le, tegyen valamit, csináljon valamit. Ha nincs munkája, akkor is. Ez változó. Tehát van, aki egy hét után kiissza magát, és őt elküldik. Van, aki másfél év után is még ott lakik. De fél év után személyre szóló rehabilitációs programot állítanak össze a munkatársak, úgy, hogy legyen például a keresete mellett, amit félre rak pénzt. Most is például 4 vagy 5 hajléktalannak intézik már nálunk a lakás kérdését, mert különböző önkormányzatoknál ilyen rozoga állapotú lakásokat pályázat útján értékesítenek néhány százer forintért, és akinek van olyan hajléktalan 1 millió forintnál több félretett pénze van már, ez szerint a módszer szerint, és akkor mondjuk neki, hogy akkor elindítjuk a lakásprogramodat, és a munkatárs intézi, és egy fél éven belül lakáshoz jut például. Tehát van, aki saját lakáshoz jut, van, aki, ha megtér, megházasodik, és egy rendes hölgyhöz költözik oda, és ajánljuk neki, mert már tudjuk, hogy ha szereti az Istent, eléggé nehezen ajánlunk bárkit ilyen helyzetben, de van ilyen is. Tehát az, hogy az Isten kinek hogyan kívánt fedelet adni, ez az Úristen különleges ajándék. Hány ember alszik esténként? Nyáron 25, ezt mondtam, télen 42, úgynevezett krízis szállásaink is vannak. Ez a szállás. A melegedőben, mint mondottam, 100 ember jár, általában 90 fő is a normatívánk, de van úgy, hogy 180-an is vannak. És ott mi hétvégén is nyitva vagyunk, tehát szombat, vasárnap is jöhetnek. Igen. Hát a kérdés, ha jól veszem, arra vonatkozik, ami a mi szállónkon van, vagy arra, ami a hajléktalanok között van. Mert ez elég nagy különbséget mutat. Mind a kettőre. Tehát a hajléktalanok között alapvetően mi azt mondjuk, hogy azért nem tud magán segíteni, mert a hajléktalan rendszer, mint olyan, nem biztosít semmilyen olyan szellemi, lelki rendszert, aminek következtében ő neki ideje, ereje legyen gondolkozni a saját maga életén. Tehát ugye az állami jogszabályok csak arra vonatkoznak, hogy hány négyzetméter, meg nem tudom hány forintot költsünk kosztra, meg hány szociális munkás legyen, meg egyéb, meg minden. A szociális munkásnak dolga lenne, csak, hogy mondjam, gyilkosok munka egy ember is. Tehát ez a munka igazán csapatmunka. Az amerikai példa azért jobb, mert ott elindult ez az országos gondolkodás, hogy egyre több önkéntes legyen, hiszen ez társadalmi probléma. Magyarországon egyelőre Budapesten akár hiszi a társadalmi, akár nem, 200 olyan hajléktalan szálló van, és a 3500 férőhelyből körülbelül 50 férőhelyen van megoldva ez a program, ami nálunk van. Rajton kívül még egy katolikus program nincs. Az üdvhadseregnél sincs ilyen program Budapesten. Ott sincs. Tehát nem akarok én ebbe belemenni ilyen szempontból. Na most ugye egyszerűen ezek nagyon izgalmas kérdések, hogy ki hogy áll emellé a kérdés mellé. Engem elég régóta hívtak, még Vecsey úr mellett is, aki most ugye hajléktalan ellátásban miniszteri biztos volt, még előtte engem is hívtak egy olyan jellegű munkakörbe, én nem vállaltam el, mert ez az ország olyan, amilyen. Tehát az ember, ha én ezt szeretném csinálni, akkor ott engem a jogszabály másra kötelezne. Tehát a magyarországi jogszabályok iszonyatosak éppen ezért. Tehát nem akarok én ebbe belemenni, hál' Istennek minket ismernek. És 15 éve soha nem volt az a gondunk, hogy mi az Isten igéjét hirdetjük, mert mindenki önként vállalja. Tehát mi ott kezdjük, hogy hogy akarsz élni? Akarsz élni? Így akarsz élni? Hova szeretnél jutni? És egy elbeszélgetés előzi meg minden egyes személyt, akit fölveszünk a szállóra. nagyon kevés férőhelyünk van, azt ki kell neki érdemelni, hogy fölvegyük, és neki is tenni, és vállalni kell. És mondom, van néhány dolog, hogyha ő az italozik, vagy akkor elküldjük, absztinens szálló vagyunk, bennünket így ismer egyébként az apa is. Nálunk is van ilyen, elárulom. Tehát ilyen jellegű dolog. Én azt szoktam mondani, hogy a Bibliában a negyedik parancsolat úgy van, hogy ugye a hetedik napot szenteljük meg. A hívő ember számára ez a negyedik parancsolat, de ez nem így kezdődik. Ez úgy kezdődik, hogy 6 napon át dolgozz, és végezd minden munkádat. Úgyhogy mi a hajléktalanok között a negyedik parancsolatnál mindig ezt a kérdést súlykoljuk, és majd a hetedik nap megszentelésével akkor kezdjed, barátom, hogyha ez a kérdés az életedben megoldódott, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Verőcén a gyülekezetben, ahol szolgálok, ott is 3-4 hajléktalan fönt van, és dolgozik. Ott munkarehabilitációt adunk és biztosítunk, tehát dolgozhat az iskolába, karba tarthat, fúrhat, faraghat, takaríthatja a templomudvart, a temetőben van munkánk, építkezünk, vakolhat, éppen amihez ért, tehát sok mindent megkérdezünk, ha akar. És ha a rokkanyugdíjastól is el tudunk várni olyan munkát, egy döbbenes dolgot hadd mondjak, van most például egy olyan hajléktalanunk, aki a halálán van, súlyos rákos beteg. És a halálán van a fiú, és meg kell mondjam őszintén, hogy az ő elhatározása, hogy amíg él, addig szeretne valamit csinálni. Rokkanyugdíjas, és reggel 6-tól este 8-ig lesz valamit. Valószínűleg el fog köszönni fiatalon, 51-2 éves, korábban sajnos úgy élt, egyébként diplomás ember, és el fog köszönni idő előtt, de lenyűgöző, ahogyan kér és vállal munkákat, nem érdekli, ha nem kap érte pénzt, mert ő másért csinálja, de már megtért és szereti az Istent. Mert ha nem tér meg és nem szereti az Istent, akkor a munka nem kell neki. Az italnak van egy iszonyatos hatása. Az ital képes arra például, hogy a legjobb munka szeretetet is kiölje belőle. Tehát amit korábban szerettem csinálni, egy bizonyos italozó élet után nem szeretem csinálni. Kiöli belőle. Tehát többek között ilyen. Na most az, hogy újra megszeresse valaki a munkát, az Isten nélkül nem megy. Mert csak az Isten szent lelke, egy kedves történetet hadd még, soha nem felejtem el, egyszer egy közösségben beszélgettem egy utcaseprővel. És az utcaseprő elkezdte mondani, hogy neki az az öröme a munkájában, ez már majd több mint 20 éve volt, amikor ezzel találkoztam ezzel az emberrel. Neki az az öröme munkájában, hogyha elmegy haza este, tudja, hogy sok fáradt ember, aki a munkájából megy haza, meg fogja látni, jé, ez egy tiszta utcaszakasz. És ez az én öröm. És akkor én éppen a 3. diplomám megszerzésére készültem, és azzal szembesültem, hogy Istenem, én szégyellem magam, mert én nem találtam meg eddig a munkámban az örömet. És én nem szégyellem, hogy egy utcaseprőt tanultam meg, mert az egy hívő utcaseprő. Hogy ha én hiszek az Istenben, akkor a legnyomorultabb munkában is annyi örömöm van. Én azt gondolom, hogy erről beszéltem. Mert a hajléktalanok között dolgozni, minden ember azt mondja, hogy na én oda nem megyek. Mert büdös, koszos, mocskos, undorító, káromkodó, gyalászkodó. Én meg arról teszek bizonyosságot, hogy mennyi öröm van benne. De nem ő adja, hanem az Isten szent lelke, amikor az élete megfordul. Tessék. Igen, köszönöm a kérdést, hogy nem csak az ital miatt, hanem más miatt is. Hadd tegyem ehhez hozzá bármilyen furcsa, amit el tetszett mondani. Miért válik valaki? Azért, mert hasznos a családja számára, vagy azért, mert úgy él, hogy nem hasznos a családja számára, és a feleség azt mondja, hogy elegem van belőled. Tetszik érte? Tehát ott a gyökérkérdések folyamán én említettem, hogy ott van. A másik dolog, ugye a maffia példát mondtam, hogy a lakását elveszti. Most ez a szociológia által feltárt esetek, de emögött kivétel nélkül emberi sorsok vannak, az emberi sorsokban emberi gondolkodások vannak, és a kereszténységtől messze levő gondolkodások. Kivétel, én egy hajléktalan se láttam még, aki az önhibáján kívül lett hajléktalan. Ilyen nem létezik. Most ez kicsit szigorúnak tűnik, de nem elítélni akarom én őket, csak mi hangsúlyozom nálunk, ugye említettem a gyógyulást, tehát a hajléktalanságból való kiút egyik szép eleme, hogy az a hajléktalan, aki úgy kerül hozzánk, hogy szemét a kormány, szemét a szervezet, szemét az asszony, mindenki szemét, csak én vagyok az áldozat, hogy ebből az állapotból eljut oda, hogy egyedül én vagyok a hibás. Mert amikor már eljut ide, akkor lehet vele beszélni arról, hogy na akkor hogy állsz talpra, barát. De amíg itt nem jut el eddig, addig az világ összes pénze nem elég, az összes szervezet, összes ráfordítása nem elég, mert addig mi is csak rosszak leszünk. Így jó? Köszönöm. Ha van még kérdés? Igen. Hát jelenleg a munkatársak számát tekintve az alapítványban 11 főállású dolgozónk van, és több mint 50 önkéntes munkatársunk van. Az önkéntes munkatársak nagy része keresi rászorulókat, támogat, segít, hétvégeken szolgálatokat vállalnak, amikor a munkatársak nincsenek bent, érthető okokból, testhez állóan. Konferencián szolgálatokat vállalnak, orvosok is vannak közöttük, akik az Isten dicsőségére jönnek ebbe a szolgálatba, mert mondom, a lelke az alapítványnak anonim jellegű evangéliumi közösség. Tehát az anonim alkoholistákkal szemben mi nem csak azt mondjuk, hogy Józsi vagyok és alkoholista, hanem azt is tudjuk, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus tud megszabadítani. Arról keveset szóltam, hogy évente 20-22 ember élete megfordul ebbe a rendszerben át. Tehát aki kikerül a hajléktalanságból, aki már megtanul élni, és közben megtéri. De azt is el kell mondjam, hogy az elmúlt 11 néhány év alatt, amióta szállunk létezik, egyetlen egy olyan stabilan kikerült személyünk sincs, aki azért került ki, mert a szociológiai könyveket olvasta. Ilyen egy sincs. És egy sincs, aki rájött attól, hogy most már nem. Csak olyan van, akiben az Isten lelke és az Isten igéje végezte el ezt a változást. Kérem, a pszichológia tudománya szerint a 12 év fölötti ember gondolkodását nem lehet megváltoztatni. Addigra kész. Én nem tudom megváltoztatni a gondolkodását senkinek, de ismerek valakit, aki ezt meg tudja tenni. Ez az Úr Jézus Krisztus. Milyen együgyi pártiak vagyunk, ilyen szempontból, tehát Jézus pártiak vagyunk. Ezt tudják rólunk is, ezt elmondjuk, deklaráljuk. És szeretettel hívjuk fel mindazt, akinek ez szükséges. Nem bántunk senkit a hitében, tehát 15 év alatt például soha semmilyen feljelentés nem ment ellenünk, mert az ő dolga eldönteni. Tehát dönteni senki helyett nem tudok. Én elmondom, döntened neked kell, de ha döntöttél, szeretettel vár. Nem kötelező járni, ezt ő eldönti. Van olyan, aki eleve nem tud ott lenni, mert hogy mondjam, elmegy korábban már dolgozni. Általában nincs. És a másik dolog, egyébként ott vannak. Tehát soha nem kellett mondani, hogy jön vagy nem jön. Örömmel, nem azért, mert utána reggelit adunk, hanem egyszerűen azért, mert egyrészt megszokta mind, és a többi, aki jön újonnan, azba beilleszkedik. És nem, tehát nem vallásról szól a reggeli alkalom. Bibliából egy néhány vers, és annak a magyarázata. Tehát ökumenikus jellegű, senkinek a hitét, vallását nem bántjuk, a hitetlenét sem, mert az is egyfajta hit, a mi felfogásunk szerint, és utána ott ül, és utána ő gondolkodik. Egy idő után megtanulják, hogy ez nekem jó. Tessék? Így van. Aki bent van, az mindig ott bent szokott ülni. Tehát nincs ezzel gond, tehát meg nincs belőle probléma. Itt egy kérdést még hadd mondjak el. Ugye van a Szentírásban, hogy a gyöngyeimet a disznók elejébe nem illik venni. Pál apostol tán a gyöngyeit a disznók elébe tette. Akkor Efézusba járhattam, illetve Filippibe, bár Efézusban is igaz ez. Ugye Efézusban van a fórum, ahogy az úri emberek, nyakkendős úri emberek, valaki oda járt. Csóró, szegény, nyomorult, be se tehet talán. Aztán ott volt a másik felén Filippinek a templom. A templomban megint csak ugye a rendezett életek tették be, már akkor is a lábukat. És a kettő között volt az agóra. Tessenek lenézni itt az agórán. Tessenek megnézni azokat az arcokat. És Pál apostol ott hirdette az igét, az agórán. Mert csak oda engedték. Leköpték, megverték, elüldözték, és mégis lett kereszténység. Szóval valami olyan döbbenetes dolog, a szegények közötti ige hirdetésre óriási szükség van. És hogyha csúnya számot mondok, az egyházamat nem lejáratás céljából, ugye, ha mi nálunk mondjuk van Pesten 100 lelkész, abból 3 sebb megy indítatásból ilyen helyre. Ugyanakkor a 97 a rendezett életűekkel foglalkozik. És ha valahol a rendezetlen életűnél lenne legnagyobb szükség az Isten igényére, mindenhol. A baptista szeretett szolgált vezetője, akkor eljött hozzánk, a intézmény vezetőjét elhozta, és megkérte, hogy prédikálj egyet. És mondom, előtte énekelünk. A szemet tátva maradt, hogy ezek a hajléktalanok énekelnek. Evangéliumi éneket énekelnek. A könnyen jött ki az intézmény vezetőjének, azóta ők is énekelnek. Mert énekel, és egy idő után. Ha kérdés nincs, akkor én megköszönöm, hogy meghallgattak. Még annyit hadd mondjak, a zöld könyv a pohár csere címet alkalmazza. A Tiszta Forrás Alapítvány az örököse Siklós József szellemi hagyatékának, az az alkoholos poharat az úrvacsorás pohárral való fölcserélésről szól, az alkoholgonddal küszködőnek szoktuk adni. A piros könyv, a Segítsünk, az is Siklós József munkája, az özvegye előkészítette, az alapítványunk a kiadója, az a segítő családtagnak szól, hogy hogyan közelítsen meg, hogy ne én akarjam megoldani mondjuk azt, hogy ez a piszkos csirkefogó ne igyon, hanem szeretettel egy közösségbe vigyem el. Sok egyéb tanács is van benne. Van néhány tájékoztatónk az alapítványról, és van egy csekünk, ha valaki támogatni szeretne bennünket. Kiemelten közhasznú szervezet vagyunk, tehát adóalap leírási jogosítványunk 150%-ról van, ha valakit Isten lelke erre indít, előre meg szeretnénk köszönni. Köszönöm, hogy meghallgattak.